Kedves hallgatóim, Mechtild von Hakeborn, Hakeborn bárójának harmadik lánya, 1240-ben Helfte bei Eislebenben, a család Sachsen-Anhaltban fekvő kastélyában látta meg a napvilágot. 7 esztendős volt, amikor szüleivel meglátogatta nála 1 évtizeddel idősebb, Rodersdorf ciszterci kolostorában élő Gertrud nővérét. A látogatás alatt érlelődött meg benne az elhatározás, hogy maga is apáca lesz, és talán ekkor élte át első megrázó lelki élményeit is. Szüleit is sikerült hivatásáról meggyőznie, így kisdiákként, majd novíciaként nővére felügyelete alatt a rendházban maradt, ahol alapos műveltséget szerzett, 1 évtizeddel később pedig örök fogadalmat tett. A kolostornak 1251-től egészen 1291-ben bekövetkezett haláláig nővére Gertrud von Hakeborn volt az apátnője. Közben 1258-ban a frissen alapított helftai házba költözött át a közösség, ahol Mechtild a kolostori iskola vezetője, és különösen szép hangja révén, ami miatt nővére később Isten pacsirtájaként emlékezett meg róla, a helyi kórus irányítója lett. Itt találkozott 1261-ben azzal a még csak 5 esztendős, nála 1,5 évtizeddel fiatalabb, a nővére gondozására bízott Gertrud nevű árvalánnyal, a későbbi helftai vagy nagy Szent Gertruddal, akit kezdetben ő nevelt, és aki később társa lett a misztikus élvények világában. 1270-től ők ketten szoros baráti és tanítványi viszonyba kerültek, az idős korára a kolostorba költözött 3. misztikussal és egykori beginával, magdeburgi Mechtilddel, akit élete alkonyán együtt ápoltak. Mechtild 1290-ben súlyosan megbetegedett, deréktől lefelé teljesen megbénult, és ágyhoz kötötte maga is, ápolásra szorult. Csak ekkor szánta rá magát arra, hogy korábbi látomásait, misztikus tapasztalatait helftai Gertrudnak, és egy másik, a névtelenség homályában maradó, ám Mechtild és Gertrud műveinek megfogalmazásában tartalmilag is igen komoly szerepet vállaló nővérnek elbeszélje, akik kezdetben titokban, később az ő utólagos jóváhagyásával írásban rögzítették az anyagot, a hitelesség igazolására pedig azzal érveltek, hogy maga az úr volt a könyv korrektora. Maga Mechtild egy látomásban értesült arról, hogy szavait társnői lejegyezték, amikor az előtte megjelenő úr megmutatta a kéziratot, és biztosította arról, hogy idézem, minden, ami le van írva ebben a könyvben, isteni szívemből fakadt, és oda is tér vissza. A szóbeli közlés nyelve a latin mellett feltehetően a korabeli német négy nyelv alemán dialektusa volt, a szöveget azonban a társak már elegáns latin idióma szerint jegyezték fel. Így született meg Mechtild von Hakeborn misztikus, látomásokra, magánkinyilatkoztatásokra épülő műve, a Liber Specialis Gratiae, a különleges kegyelem könyve. Ez a munka minden személyessége mellett igazi kollektív alkotás. Első 5 könyve Mechtild szóbeli közlésén alapul, a 2 utolsó könyvet azonban nem ő, hanem Gertrud és a vele együtt dolgozó nővér fogalmazta meg. Hosszú szenvedés után Mechtild 1298. november 18-án távozott az élők sorából. Rendi közössége, amely különösen szívén viselte művének megőrzését és mind szélesebb körben való terjesztését, gondoskodott hagyatékának fennmaradásáról. Alig, hanem ennek köszönhető, hogy a mű számos kézirata lelhető fel a 14. századtól európai könyvtárakban, és a latin szöveg mellett idővel egész sor népnyelvű német, holland, svéd, francia, spanyol fordítása is készült, a szöveg nyomtatásban pedig 1507-től olvasható. Mechtildet kolostori közössége halála után röviddel már a szentek sorában tisztelte. Hivatalos oltárra emelésére soha nem került sor, ám a barokk időkben a neve felvételt nyert az egyházi kalendáriumba. Az ikonográfiában szerzetesi habitusban jelenik meg, kezében könyvet, és Jézus szíve tiszteletére utalva lángoló szívet tartva. A különleges kegyelem könyve alig, hanem a szöveget lejegyző társak jóvoltából, a különböző időpontokból származó lelki élmények tematikus rendben való rögzítése. Így az első könyv az egyházi év ünnepeivel összefüggő kinyilatkoztatásokat, a második a megtillel kapcsolatos személyes eseményeket tartalmazza. A harmadik könyv tanításai Isten dicséretek és az ember üdvösségére vonatkozó tapasztalatok fűzérei, és ugyanez a téma folytatódik a negyedik könyvben, a közösségek és az egyének hasznára és vigaszára. Végül az ötödik könyv témája megtilt találkozása az elhaltak segítségre vágyó lelkeivel. A mű két utolsó könyve már nem tartozik megtilt valódi szellemi hagyatékához, és azok tartalmát nem is ismerhette. A társak, Gertrude és a másik névtelenségben maradó nővér kiegészítése ez, akik megtilt betegségéről, haláláról és mennyei dicsőségéről adnak itt beszámolót. A szöveg utalásaiból annyi minden esetre kiderül, hogy megtildek már fiatal korától voltak rejtett misztikus tapasztalatai, elragadtatásai, látomásai. Ám 50 éves kora táján testi bajokkal kísért komoly lelki válságot, a kegyelmi állapot és az Isten kapcsolat elvesztésének tapasztalatát élte át, amiből a neki megjelenő magát kinyilatkoztató úr segítette ki. Csak ezt követően váltak gyakorivá rendszeressé látomásos tapasztalatai, amelyek azután élete végéig elkísérték. Művének szövege alapján megállapítható, hogy érzékfeletti tapasztalatai zömében jelenések, konkrét érzéki képek voltak, amelyek zöme mise vagy kórus ima idején a liturgikus élmény hatására kerítette hatalmába. Olyan alkalmak ezek, amikor megtild lát. Krisztust látja a kóruson vagy az oltárnál, amint ő maga mutatja be az eukarisztikus áldozatot, vagy vele és a többi nővérrel közösen mondja az imát. Ritkábbak az olyan esetek, amikor a látomást elragadtatás, transz állapot kíséri. Ezek nem váratlanul törnek rá, hanem kérésére, kívánságára kerítik hatalmukba. Külső, látható jelek kísérik őket testi vagy lelki kínokkal, fájdalommal azonban nem járnak. Mindezek közös vonása, hogy ilyenkor megtildnek, szabad bejárása van az érzékfeletti világba, ahol a bensőséges és meghitt kapcsolatot tart fenn Isten fiával, aki rajongó szeretetének tárgya, egyben társa is. Egész életét az a tudathatja át, hogy ő Isten kiválasztott jegyese, aki gyűrűvel jegyezte el. Az Úrral együtt böjtölnek a pusztában, madár képében együtt hasítják a levegőt, megtilt nyúl alakjában pihen meg az Úr ölén, aki szeretettel öleli magához, vagy a szívéből aláhulló vérével táplálja mátkáját. A képi érzéki élmények zöme ugyanakkor szinte azonnal intellektuális értelmezést nyer nála, amelynek fő eszköze az allegória, állandó szereplői pedig maga az Úr, a megszemélyesített szeretet és Isten angyalai, akik a mennyasszony lélek számára értelmezik és magyarázzák a látomásokat. Megtilt élményeinek kitüntetett pillanata a jegyesi egyesülés az Úrral, idézem, amikor a lélek szeretett urának keblére dől, s minden erejéből, minden érzékével és mozdulatával magasztalja őt ő benne és ő általa, s minél inkább dicsőítette őt, miközben hozzásimul, annál inkább megfogyatkozott önmagában, és semmivé lett. Ezekben a pillanatokban a lélek olyan, mint az olvadó viasz a tűzben, úgy olvad elő is, és folyik át Istenbe boldogan egyesülve vele a feloldhatatlan egység kötelékével. Visszatérő a megint a misztikában így megtiltnél is szinte törvényszerűen felbukkanó gondolat, hogy az Úrral való misztikus unió felé a szerelmes lélek sóvárgása vezet. Magában az egyesülésben azonban az Isten közelébe jutó lélek megsemmisül, hiszen mindképpen máshogyan viselhetné el Isten dicsőségét. A léleknek ez a megsemmisülésben egyedül az akarat marad meg, hiszen az ember szívének, az akarati összhang módján kell összefonódnia Isten szent szívével, úgy, hogy maga is akarja mindazt, amit az Úr akar. Ezen a ponton pedig Mechtild misztikájának egy sajátos vonása ismerhető fel. Szemben a kormás misztikusaival, számára a jegyesi szerelem és az azt beteljesítő egyesülés Istennel nem a végső és legmeghittebb kapcsolat az Úrral. A szívek találkozásában teljesedik be a tökéletes egység. Jézus szíve az, amely imádásra és ünneplésre szólít és találkozásra hívja a lelket. A későbbi Jézus szíve tisztelet előhírnökeként erről a találkozásról írja Mechtild. Az Úr egy csodálatosan kidolgozott aranyékszer formájában odaadta a szívét, és így szólt: Isteni szívem által mindig dicsérni fogsz engem, menj és adj minden szentnek élő italt a szívemből, hogy boldogsággal telve megmámorosodjanak tőle. Az isteni szív Mechtild számára valójában zálogajándék, Istenhez tartozásának bizonysága és a remélt örök élet biztosítéka. Ez a szív és a belőle kicsorduló szent vér az eukarisztia és a keresztség forrása, amelyeket a misztikus magától Jézustól nyerel, hogy vele legyen, hirdesse és ünnepelje azt egész valójában, teljes életében. Jézus szíve Mechtild képi világában leggyakrabban ház, palota, templom, kastély, kolostor, amelyen ajtó nyílik, hogy a lélek galambként repülhessen át rajta. A szent szívben bővízű forrás fakad, terített asztal, fényes lakoma várja a lelket, és maga az Úr szolgálja fel az egyes fogásokat. A vízióban már-már groteszk kép következik. Jézus szíve az égi konyha, amelyben a Szentlélek a sürgölődő szakács, a tányérok és a lábasok, a szentek és kiválasztottak szívei, maga az Úr pedig mindenről így beszél. A konyhám az én isteni szívem, amely mindig nyitva áll mindenkinek, és mindenkinek megadja azt, ami örömet szerez neki, akár csak az a konyha, amely a ház közösen használt része, és mindenki átmegy rajta, a szolgák és a gyermekek is. Egy másik kép szerint az isteni szív olyan, mint egy áttetsző lámpás, amelyből túlcsordul az olaj, fénye pedig beragyogja a feléje forduló lelket. Ebben a fényben nyer a látnok ihletet arra, hogy Isten akaratát betöltve az Úr dicsőségét zengje, de nem pusztán a földi valóságban, társnőivel együtt a templom karzatán, hanem lélekben, az égi magasságban. A legmegrázóbb látomás szerint a legfőbb Isten dicséret magában a mennyben csendül felé, és maga Mechtild is részévé válik a Szent Háromság trónusa előtt állók énekének. A misztikus élmény csúcspontja Mechtild számára, amikor idézem, megkért a boldogságos szűz, hogy magasztaljam helyette fiát, és Mária nyomban felemelkedett trónusáról a szüzek kórusával, és kimondhatatlanul magasztos dicsérettel dicsőítette fiát. Ebbe az égi kórusba bekapcsolódnak a proféták és pátriárkák, az apostolok, a vértanúk és a szentek. Mechtild azt látja, hogy csak az angyalok nem énekelnek együtt a többiekkel, de ekkor megszólítja őt az Úr: helyettük neked kell énekelned. A misztikus küldetés megtalálása és üzenete ez. Az ihletett boldog lélek énekelni kezd, énekét pedig most már az angyalok is átveszik, és együtt harsogják vele, hogy tiéd, Uram, a tisztelet és a dicsőség. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a képpel Mechtild von Hackeborntól, hogy legközelebb lelki neveltjéről és társáról, Helftai vagy Nagy Szent Gertrúdról beszéljünk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
Hírpercek.
Híreinket hallják. A mikrofonnál Keresztes Szilvia.